nem tartunk még a végén, és sajnos vannak olyan területek is, mind a pedagógusokat nézve, mind az oktatást nézve, amelyeken van mit javítani. Köszönöm szépen a beszélgetést vendégeimnek, a pedagógus szakszervezet elnökének, Galló Piroskának, az Oktatási Minisztérium közoktatási szakállamtitkárának, Szüdi Jánosnak, valamint Szunyog Szabolcsnak, a Közoktatás című folyóirat főszerkesztőjének. Rövidesen következnek a hírek, és utána más témával jövünk, mégpedig az immár 20 éves sztrájk törvényről beszélgetünk majd vendégeimmel, úgyhogy tartsanak velem továbbra is.
Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja
minden kedden 12 órától.
Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Közlekedési hírek.
Hallgatónktól tudjuk, hogy dugó alakult ki a Bemrak parton és a Kálvin tér környékén is, valamint nagyon lassú az előrejutás a Verespáni utcában. Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán lezárták a belső sávot, egy kamion és egy személyautó karambolozott. Szintén az M7-esen Budapest felé egy másik baleset miatt is lezárták a belső sávot. A 4-es főúton 8 autó karambolozott az Üllői elágazásnál. Ott is legyenek óvatosak, mert csak egy sáv használható.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 van, jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 9,5%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés így megfelelt az elemzői várakozásoknak. A testület tavaly októberben 8,5%-ról 11,5%-ra emelte az alapkamatot, majd november végén, december elején, illetve december végén 0,5%-ponttal csökkentette. A januári kamat döntő ülésen újabb 0,5%-ponttal mérsékelték, így alakult ki a jelenleg érvényes 9,5%-os kamat. Az év végére az elemzői konszenzus szerint 1%-kal csökkenhet, jövő év végén pedig már 6,9%-os lehet a magyarországi jegybanki alapkamat. Demonstrációt tartottak a teljes gazdák az ágazat kilátástalan helyzete miatt az Európai Unió háza előtt. A budapesti megmozduláson több száz tüntető és egy szarvasmarha is részt vett. István Falvi Miklós, a tejterméktanács elnök helyettese a jelenleg kialakult helyzetért az uniót tette felelőssé, mivel a tejkvóták emelése miatt Magyarországon másfél év alatt 95 forintról 55 forintra esett a tej felvásárlási átlagára. A tüntetésen a gazdák petíciót adtak át az uniós képviselőknek, ebben arra kérik az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül azokat a döntéseiket, amelyek a tejágazatot válságba sodorták. Húzó ágazat marad az agrárium, ezt ígérte a kancellária miniszter. Molnár Csaba a tavalyi adatokra utalva azt mondta, hogy az ágazat nem csak a külkereskedelmi mérleget javítja, hanem fontos a vidékfejlesztés és a foglalkoztatás szempontjából is. Hozzátette, a gazdasági és a pénzügyi válság ellenére stabil a mezőgazdasági termékek iránti kereslet, és szakértők szerint közép és hosszú távon felértékelődik az agrárium. Nem módosítják a büntető törvényeket. Az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottsága nem találta általános vitára alkalmasnak a BTK Lázár János és Répási Róbert által javasolt módosítását. A fideszes tagok módosítási javaslatával kapcsolatban Pap Imre, az igazságügyi tárca szakállamtitkára elmondta, az indítvány szó szerint megegyezik azzal a javaslattal, amely korábban három csapás néven volt ismert, és amelyet a kormány már akkor sem támogatott. Az MSZP frakciónak B és C terve is van arra, hogy a parlamenti főbíró választásnál bebizonyítsa, tartotta a szavát és igennel voksolt Baka Andrásra. Ezt Mesterházi Attila közölte, de részleteket nem árult el. A frakció vezető azután beszélt erről, hogy a házbizottságban ma sem támogatták a nyílt szavazást. Előzőleg a Fidesz frakció vezetője is közölte, hogy támogatják a köztársasági elnök jelöltjét. Baka Andrást a múlt héten nem választotta meg a parlament, bár előzőleg mindkét nagy párt a támogatásáról biztosította. A múlt heti szavazás után a Fidesz és az MSZP egymást vádolta a kudarcért. még röviden az időjárásról. Hűvös, esős hetünk lesz, ma is nagyon sok csapadék várható. Vasárnapig nem lesz jelentős változás, gyakori eső és viharos zivatarfoltok mellett, csak nagyon lassan emelkedik majd a hőmérséklet. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Nem sztrájkoló nép a magyar, hiszen évente 10-12 munkabeszüntetése kerül sor, ami alacsonyabb, mint az uniós átlag. Hosszú ideig úgy látszott, hogy a 20 éve megszületett sztrájktörvény, amit annak idején nagyon korszerűnek tartottak, beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az utóbbi időben azonban, minthogyha úgy látszana, hogy több sebből vérzik. De valóban vérzik-e, és kell-e ezt módosítani, ezt próbáljuk megtudni vendégeimtől. Nacsa Beátától, az ELTE munkajogi tanszékének adjunktusától, Pataki Pétertől, az MSOS elnökétől, aki telefonon van itt velünk, Dávid Ferenctől, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkárától, és Kordás Lászlótól, a Társadalmi Párbeszéd Központ igazgatójától. Mindenkinek jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
És először Kordás Lászlóhoz fordulnék, kik voltak az előadók, és kik voltak a résztvevők ezen a múlt heti konferencián?
Gyakorlatilag a szervezőkkel megpróbáltuk úgy összeállítani a programot, hogy azok, akik részt vettek a 20 évvel ezelőtti sztrájktörvény megalkotásában, azok tudják elmondani azokat a körülményeket, ami alapján létrejött ez a 7 paragrafus. Illetve próbáltuk azokat is megkérdezni, akik valamilyen oldalon vagy szervezői, vagy ha úgy tetszik elszenvedői voltak ennek a sztrájkok szervezésének, és így próbáltunk egy 2 napos konferenciában összegezni ezeket a véleményeket az elmúlt 20 év tükrében.
Akkor most egy körkérdést szeretnék mindenkihez intézni, és kezdjük mondjuk Pataki Péterrel. Kell-e módosítani ön szerint a sztrájk törvényt?
Hát igazán nincs rá szükség. Én azt gondolom, hogy ez egy működőképes törvény. A sztrájk gyakorlatot azt lehet módosítani, és lehet erről, meg kell is, azt gondolom, beszélni. És az is lehet, hogy törvényt is kell módosítani, de az én meggyőződésem szerint a problémák egy részére nem a sztrájk törvény módosítása, hanem egyéb törvények módosítása lenne a válasz.
Dávid Ferenc?
Hát én sok mindenben nem értek egyet, elnök úrral.
Azért gondoltam, hogy egymás után beszéljenek.
Ezzel sem, én azt gondolom, hogy miután Magyarországon nem alakult ki egy olyan sztrájkkultúra, ami a munkaadók számára elfogadható, természetesen nem tartom kizárólagos lehetőségnek a törvénymódosítást, de ez tűnik a legegyszerűbbnek és a leghatékonyabbnak.
Jogi szempontból a sztrájktörvény módosítása nem feltétlenül szükséges, különösen, hogyha azt veszük figyelembe, hogy a sztrájktörvény mennyiben felel meg a nagy nemzetközi munkajogi sztenderdeknek. Tehát ebből a szempontból nem feltétlenül szükséges. Lehetnek olyan, vagy vannak olyan részei, amelyek felülvizsgálatra szorulhatnak, ezek pedig a közszolgálati sztrájkjog, illetőleg a még elégséges szolgáltatással kapcsolatos kérdéskör.
Végül, de nem utolsó sorban Kordás Lászlót kérdezem.
Igen.
Ugyanerről, hogy...
Hát gyakorlatilag mi nekünk, a szervezők nem az volt a célja, hogy véleményt alkossunk.
De nyilván önnek van egy véleménye erről, és szeretném, hogyha legalább egy mondatot mondana.
Hát nyilván van véleményünk, de a Társadalmi Párbeszéd Központ, illetve a Pécsi Tudományi Egyetem nem az a fórum, azt hiszem, akinek ezeknek meg kellene vitatni.
De önnek személyes véleménye?
Személyes véleményem pedig az, hogy csak úgy lehet értékelni a továbbiakat, hogy hogyan továbbad, a merre továbbad, hogyha a munkaadók és munkavállalók, és egyébként a társadalom egészével próbálunk meg ebben a kérdésben valamilyen véleményt kialakítani, és azután meghatározni azt, hogy mi a feladat a sztrájktörvénnyel kapcsolatosan.
Minden esetre nagyon ügyesen megkerült a kérdésemet. Én öntől el is búcsúzom, mert ha jól tudom, sietnie kell. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, viszont hallásra, és akkor folytassuk tovább. A vita tárgya sok esetben, hogy jogszerű-e a sztrájk. Most csak utólag ítélheti meg a bíróság, de számos országban előzetes véleményt kérhetnek a felek a bíróságtól. Legyen-e tehát módosítás egyik tárgya, hogy még a sztrájk előtt bírósághoz lehessen fordulni, hogy jogellenes-e a sztrájk, vagy nem?
nem feltétlenül lenne helyes. Tudnék, a szociális kartának és az ILO-nak, a szociális karta végrehajtó bizottságának és az ILO végrehajtó bizottságainak is az az álláspontja, hogyha a bíróság már a sztrájk megkezdése előtt beavatkozhat a sztrájk folyamatba olyan értelemben, hogy minősítheti a sztrájkot, az, hogy jogszerű-e vagy sem, ezzel kivesszük a sztrájkhoz való jogot a munkavállalók és a szakszervezetek kompetenciájából, és a bíróságokhoz helyezzük. Tehát ilyen értelemben az előzetes véleményalkotás a sztrájkjogot korlátozó. Tehát a nemzetközi jogi sztenderdek szerint ez nem helyes jól, gyakorlat.
Uh-huh. Pataki úr?
Hát én azt gondolom, hogy nem szükséges ez, hogy mondjuk egy bíróság megítélje előre. Én azt gondolom, hogy Nacsa Beátának igaza van, a nemzetközi szervezetek nem véletlenül foglaltak így állást. Egyébként, ha bizonytalan helyzetek és viták vannak, akkor a munkaügyi bíróságokhoz lehet nem peres eljárásban rövid határidőn belül fordulni a feleknek. Tehát azért ez a lehetőség szerintem most is megvan, de hogy ez döntse el azt, hogy egyáltalán legyen sztrájk vagy nem, azt én sem tartanám megfelelő megoldást.
Bocsánat, és még kiegészíteném az előzőleg elmondottakat azzal, hogy a sztrájk kezdete előtti bírói eljárás azért is azért sem indokolt, mert hogy még a sztrájk meg sem kezdődött, tehát bizonyos eljárási, megelőző eljárási cselekmények még nem futottak le, tehát nem feltétlenül helyes az a, vagy irányadó az a tényállás, ami akkor látszik.
Mi a véleménye,
Dávid? Én a konkrét dologról is szeretnék mondani valamit, de igazából, miután mi egy évvel ezelőtt már az érdekegyeztető tanácsban, mármint a munkaadói oldal konkrét témaköröket megjelölt, hogy szeretném módosítani ezt a törvényt. Ugye már adjunk tőle, azt mondja, említette a kettőt ebből, nyilvánvalóan a közszolgálatban elégséges szolgáltatás kérdése. Hát ez nem lehet kérdés Magyarországon, hogy adófizeték pénzén össze-vissza jogszerűtlen politikai fölindultság, és egyébként nagy szereplési vágyból, kis támogatottsággal állami veszteséges, tartósan veszteséges állami vállalatok elkezdik megbénítani ezt az országot. Ez nem sztrájk, ez túlszejtés.
Ugye
a perenkívüli, bocsánat, tehát az előzetes bírósági eljárás, vagy meghallgatás, vagy perenkívüli eljáráshoz. Én azt gondolom, hogy ezt nem jogi szempontból kell megfogni, hanem elmenni a bölcs kádéhoz, és megkérdezni tőle, hogy én szeretnék egy bizonyos kérdésről sztrájkot indítani. Van-e ennek, lehet ez, milyen a jogszerűsége, mi a jogalapja? És ha a kádé azt mondja, hogy bizony 90%-ban el fogod bukni, inkább ne indíts meg, akkor én szerintem ennem egy rossz intézmény. A következő, amit mindenféleképpen szeretnék a sztrájktörvényel kapcsolatban, miben látjuk mi a lényegét. Tehát először is a kötelező elégséges szolgáltatás kérdéskörét egyszer és mindenkorra rendezni kell.
Ez ma abszolút
rendezetlen. Már nem is arról beszélnek, hogy mi a sztrájk követelés, hanem hetekig azon megy a vita, hogy mi a kötelező elégséges szolgáltatás. Igen. Önmagában a sztrájk fontossága és lényegeséről.
Akartam mondani, bocsánat az előbb, hogy emlékeztetném a hallgatókat akkor, mikor a BKV sztrájkot hirdetett, és a MÁV úgy döntött, hogy mellé el nem is olyan régen, néhány hónappal ezelőtt sikerült legalábbis egy délelőtre megbénítani az országot.
Sikerült, és az is szerencsés volt egyébként, amikor érettségi környékén szervezünk a vasodás sztrájkot. Ez is elég szimpatikus dolog, gondolom, az érettségi szülőknek. A másik, hogy a sztrájkjoggal való visszaélés alapesetei. Tehát ugye, adjunk is azt, hogy említett, hogy vannak azért nyugat-európai gyakorlatok, hát akkor nézzük már meg, hogy mi a politikai sztrájk, mi minősül a sztrájknak. Igenis, rögzítsük, hogy ez mi. És ami a legjobban bosszantó és a legjobban fáj, mindannyian ismerjük ezt az intézményt, a gördülő sztrájk fogalmát. Én meg azt gondolom, hogy egy ország lakossága megérdemli azt, hogy tisztázzuk, hogy mikor kezdődik egy sztrájk, amikor végződiknél, vagy mondjuk meg, hogy határozat vagy határozatlan idejű, és egyáltalán ebben a helyzetben a munkaadók és munkavállalók egymás közti kötelező viselkedés szabályait valamilyen mértékben rögzíteni kell. Én tudom, hogy ezt a törvény nem bírja el. Világos olyan törvény nincs, ami ezt a felsorolást elbírná. De hogy egy ilyen szellős, ilyen húzatos sztrájk szabályozás legyen, ahol nem tudjuk azt, hogy egy adott szakszervezet például egy törvény ellen sztrájkol, ha még visszaemlékszünk akkor, amikor az egészségbiztosítási törvényről volt szó, akkor úgy döntöttek, hogy az ellen sztrájkolnak. Utána privatizáció ellen sztrájkolnak. Holnap után nem tudom, miután sztrájkolnak, miért sztrájkolnak. Tehát meggyőződésem, hogy nem csorbítva a szakszervezetek jogát, de ebben a kérdésben rendet kellene tenni, ha nem most, akkor a következő ciklusban.
Mi lehet a megoldás, Agyunktus asszony, mert rendben van, hogy nem kell a sztrájktörvényt, tehát ha elfogadjuk, hogy nem kell a sztrájktörvényt megváltoztatni, akkor hogyan lehet az, hogy nem tisztázzák a sztrájkkal való visszaélés alapesetét, tehát nincs törvénybe foglalva, akkor mitől lenne ez tisztázott? Nem teszi a törvény lehetővé, kötelezővé a sztrájk időbeni bejelentését, és nem határozza meg az elégséges szolgáltatás mértékét sem. Tehát a környező országokban nyilván nem csak egy jogi gyakorlat van, hanem sokkal nagyobb múltja van ennek, mint lehetőségnek, mondjuk abból fakadóan, hogy ők sokkal régebben élnek demokratikus országként. Tehát, hogy akkor hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani? Mi az ön véleménye?
A még elégséges szolgáltatásról szóltakat szeretném egy kicsit kiegészíteni. Tehát a jelenlegi törvényi szabályozás értelmében a munkáltatónak, illetőleg a sztrájkhoz kezdeményezőknek kell megállapodniuk a még elégséges szolgáltatásról. Erre nézve korábban a munkáltatók és a szakszervezetek általában meg tudtak állapodni. Az utóbbi évek gyakorlata az, ezt Berki Erzsébet kutatásai alapján mondom, hogy már nincsen meg ez a készség a felekben, hogy e kérdésben megállapodjanak.
Nincs következménye, nem azért?
Pontosan azért, de ez meg, amit a Dávid úr is mondott, hogy a megállapodás kultúrája, tehát hogyha tudjuk, hogy harmadik felek felé szolgáltatunk együtt, ugye a munkavállalók, munkáltatók, akkor biztosítanunk kell, hogy a szolgáltatást résztvevők, szolgáltatást igénybevevők ahhoz hozzájuthassanak.
Na de bocsánat.
Tehát pillanat csak, tehát elsősorban meg kell állapodni, hogyha nincsen megállapodás ellenézve, valóban már nincsen jogkövetkezmény. A szájkonferencián erre két alternatíva vetődött fel. Egyrészt az, hogy a különféle ágazati törvények állapítsák meg azt a szolgáltatás mértéket, amit minden körülmények között a szolgáltatónak biztosítani kell, és utalhatunk a villamosenergiaipari törvényben megfogalmazottak rajtátban. Tehát ez lehet egy járható úgy, tehát például a vasút vagy a városi tömegközlekedés kapcsán is, illetőleg felmerült még az a javaslat is, hogyha a felek nem tudnak megállapodni, akkor ez a kérdés tartozón kötelező döntőbíráskodás elé, méghozzá utolsó ajánlat alapon, azaz mind a sztrájkot szervezők, mind a munkáltató dolgozzon ki egy-egy alternatívát, és majd a döntőbíró fogja kiválasztani ezek közül azt, amit az adott helyzetre alkalmazni kell.
Pataki Pétertől fogom kérdezni egy perc múlva, hogy ő melyiket járható útnak, úgyhogy maradjanak velünk.
Klubrádió.
Tények, vélemények. Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Híres Bécsben és híres Párizsban, híres Tokióban, Itáliában, s bár vagy 15 éve nem él Magyarországon, itt is mindenki tudja, hogy ki az a Hegyi Lóránt. A híres művészettörténész, kortárs múzeumi igazgató, jelenleg a franciaországi Saint-Étienne-ben, és ő nyitotta meg az idei velencei Biennale magyar pavilonját. Hegyi Lóránt lesz a vendégem a Dobszerdában, szerda este 9-kor.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Folytatjuk tehát a beszélgetést, és ott tartottunk, hogy két alternatíva is fölmerült a tanácskozáson ahhoz, hogy hogyan lehetne, hát én azt mondom, hogy a hibákat kijavítani, illetve azt, ami önmagunkból nem fakad a kultúránkból, azt valahogy szabályozni. És azt ígértem, hogy Pataki Pétert, az MSZOS elnökét fogjuk megkérdezni, hogy ő hogy látja.
Utolsó mondatához, Kriszta, nem lehet jogszabállyal kultúrát csinálni. Ezt azért 20 éve próbáljuk, nem megy. Itt egy hosszabb gyakorlat fogja kialakítani a valódi kultúrát, és az Országos Érdekegyeztető Tanácsban abban is megállapodtunk, erre a Dávid úr is emlékszik, hogy igen, le kell együtt ülnünk, és a gyakorlattal kapcsolatban magunk között megállapodni bizonyos normákban. Ez az egyik. A másik, a feltett kérdésére. Én ezen a konferencián azt az álláspontot képviseltem, amit az előbb Nacsa Beáta mondott, vagyis, hogy ágazati ügyeket, már pedig az elégséges szolgáltatás ügy az kifejezetten egy-egy ágazathoz, közszolgáltatói ágazathoz kötődik, azt az ágazati törvényekben kell szabályozni, a sztrájktörvényben nem is lehet. Az a másik variáció, ez a kötelező döntőbíráskodásnak ez a variációja, ez az utolsó ajánlat. Persze létezik ilyen, a szakirodalomból ismerjük, a magyar gyakorlatban ilyen még nem volt. Eléggé idegenkednénk ettől a megoldástól. Én szívesebben teszem le a voksomat az előzőhöz, tehát hogy az ágazati törvényben szabályozzunk. De azért szeretnék még egy dolgot elmondani, és ez valóban kultúra kérdése és felelősség kérdése, és én engem megmondom őszintén kifejezetten zavar szakszervezeti vezetőként is az, hogy egy-egy szerintem felelőtlen a közzel szemben, velem, mint állampolgárral szemben felelőtlen szakszervezeti akció alapján akarjuk megítélni a sztrájkjogot, és általában a szakszervezetek magatartását. Tudnék itt éppen, ahogy ön is mondta, az utóbbi években, vagy utóbbi időszakban alakultak ki ilyen tisztázatlan helyzetek, ahol ugye nem sztrájkot adott helyen, hanem hogy egy sztrájkot szervező szakszervezeti vezetőt idézze, káosz. Hát én azt gondolom, hogy ez nem törvénykérdése, hanem egészen más, hogy magunkba szállva nekünk kéne végig gondolni, hogy ha ehhez az eszközhöz nyúlunk, azt milyen felelősséggel kell tennünk.
Na de ugye abban mind a hárman egyet értenek, vagy velem együtt mind a négyen, hogyha fölüti a fejét egy ilyen jelenség, ami szerintem azokra a szakszervezetekre is nagyon káros, akik nem csinálják ezt, akkor valami megoldást kell találni. Tehát most mindegy, illetve nem mindegy, de vagy a törvényt kell szabályozni, hogy akkor is valami olyan lehetőségeket kell közbeiktatni, hogy ne lehessen visszaélni, mert én kimondom, amit önök nem mondanak ki. Tehát, hogy ne lehessen ezzel visszaélni.
Igen? Ugye én nem látom ott, elnézést, nem tudok integetni. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy a konferencia második napján, mert én sajnos nem voltam ott, elhangzott-e erre vonatkozóan valami. Jelesen a joggal való visszaélés ügye, az kifejezetten a bíróság kompetenciája, hogy ezt meg tudja állapítani, hogy igen vagy nem. Tehát a magyar bírói gyakorlat az megfelele valaminek, valamilyen normának vagy nem, segíti-e ezt a rend csinálást, vagy a megfelelő mederbe terelést, vagy nem. Ha erre bárki tudna az ott lévők közül válaszolni, az nekem nagyon jó lesne.
Köszönöm. Hagyunk túlszony?
Hát konkrétan a joggal való visszaélés kérdése nem merült fel. Olyan értelemben értékeltük a sztrájkjog bírói gyakorlatát, hogy az egységesülő és világosabb tendenciát mutat, tehát még a 90-es évek elején jellemzően előfordult az, hogy a három fokot megjáró egyes ügyek nagyon különböző elbírálást kaptak a három fokon. Ma már sokkal egységesebb, világosabb a joggyakorlat, de a joggal való visszaélés kérdése a sztrájkjog körében még nincsen kimunkálva a bírói gyakorlatban. Az, ami ezzel kapcsolatban elhangzott a konferencia második napján, az leginkább az a kérdéskör volt, hogy hogyan lehet elhatárolni egymástól a politikai sztrájkot, illetőleg a munkavállaló gazdasági és szociális érdekeit jogosan képviselő sztrájkokat. És itt volt két különböző álláspont volt. Tehát az egyik álláspont azt fogalmazta meg, hogy azok a sztrájkok, amelyek a kormánnyal szemben fogalmaznak meg követeléseket, azok már tartozhatnak a politikai sztrájkok körében. A másik álláspont, és ez az, ami a magyar sztrájktörvénynek és az ehhez kapcsolódó nemzetközi joggyakorlatnak megfelel, az álláspontom szerint a következő, hogy a sztrájktörvény azt mondja, hogy a munkavállalók gazdasági és szociális érdekeinek az érvényesítése érdekében lehet sztrájkot indítani. Ilyen módon a sztrájkkövetelést meg lehet fogalmazni a kormány szociális és gazdasági ügyeket érintő politikáival szemben is. Tehát ilyen összefüggésben a magyar sztrájkgyakorlat az olaszsal, a franciával, a spanyollal mutat rokonságot, ami nem köti össze szorosan és funkcionálisan a munkaügyi kapcsolatokat, a kollektív tárgyalást a sztrájkhoz való joggal, azaz megengedi azt, hogy nem csak a munkáltatóval szemben lehessen megfogalmazni követeléseket, hanem a kormánnyal szemben is.
De az utóbbi időben nem sok olyan sztrájkról hallottunk, ami a munkáltatókkal szemben fogalmazott meg.
Hát az üzleti szférában nagyon-nagyon sokat kéne gondolkodnom, hogy ilyenre emlékezzek. Nem csak két dolgot szeretnék Pataki elnök úr mondataihoz mondani, teljes mértékben egyetértek vele, és mi a munkaadók pontosan tudjuk, hogy egy-két szakszervezeti szövetségnek a felelőtlen magatartás az nem azt jelenti, hogy a munkaadó jól egységesen kezeli ezt a csapatot. A másik, hogy beszéltél Péter a kultúráról, a sztrájk kultúráról. Na most azt mondanám, hogy itt van a közlekedés, mint jó példa. Nézd meg az zéró tolerancia elvét. Azt gondolnánk, hogy Magyarországon a közlekedési szabályokat nem kell szigorítani, hisz a közlekedés kultúrája azt követelni, hogy vigyázzak a másikra. Ennek ellenére fokozatosan látjuk, hogy tilalmi táblákat kell sajnos felállítani. A harmadik, hogy én a munkaadói oldal nevében is merem mondani, én nem mernék arra vállalkozni, hogy csak és kizárólagosan a pongyolán fogalmazva a központi sztrájktörvény kell módosítani. Ott csak egy utalást kell tenni, hogy az ágazati törvényekben ezt kötelező szabályozni. De mondhatnám tovább, azt mondani egy ágazati törvényben, hogy a vállalati kollektív szerződésekben kell megállapodni abban, hogy míg a játékszabályok a sztrájk alatt. Ez a rendezetten állapot, amely néhány személynek, néhány szakszervezeti vezetőnek lehetőséget ad arra, hogy politikai cirkuszt csináljon és túlszulejtse az országot, ezt nem lehet tovább hagyni.
Pataki úr?
Azt gondolom, hogy valóban meg kell beszélni, és a kollektív megállapodásokat én jó megoldásnak tartom. Fogunk még erről azt gondolom tárgyalni, és az is lehet, hogy bizonyos törvényeket is módosítani kell. Minden esetre a kérdés az, ahogy szokták mondani, időszerű, meg előttünk van, de én hosszú távon továbbra is abban hiszek, hogy ki kell ennek alakulni a rendes kultúrájának, és ki is fog alakulni. Úgyhogy én azért egy kis türelemre intenék mindenkit.
És talán már annyi mindenképpen előrelépés, hogy elindult erről egy párbeszéd, és hogy legalább megpróbálják azokat a jelenségeket kezelni, vagy megtalálni azt az utat, amivel kezelhető lesz, amelyekre hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, amelyekre nem is számíthattak, és nem is számíthatott senki. Ezek szerint nem biztos, hogy a sztrájk törvényt kell, mint hallhatták az elmúlt fél órában módosítani. Lehet, hogy egyéb módosításokkal helyére kerülnek ezek a dolgok. Erről beszélgettünk ebben a fél órában. Vendégem volt Nacsa Beáta, az ELTE munkajogi tanszékének adjunktusa, Pataki Péter, az MSZOS elnöke, és végül, de nem utolsó sorban Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Mindannyiuknak köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak. A hallgatóknak mondom, hogy a műsorban elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.vds.hu internetes oldalon is. Legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallhatják a szolidaritás.hu adását. Remélem, velem tartanak akkor is. A szerkesztő Sós Éva és munkatársaim Ricsovics Kinga és Burger Lajos nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Kedden este 9-kor.
Basszus.
Nagy utazás, 4 évszak, az Operaház fantomja, Pulp Fiction. 3 hegedűművész a Nemzeti Filharmonikus Zenekarból, Bodor János, Horváth Zoltán és Bodor Gábor, 2 éve megalapította a Virtuózó Kamarazenekart. S most lemezt is kiadott pop, latin és klasszikus darabok sodrófeldolgozása. A stílusukat crossovernek nevezik. Ezt is kifejtik majd kedden este a Virtuózók. Bencsik Gyula műsorvezetővel várja önöket a szerkesztő, Göcsei Zsuzsa.
A Basszus című műsor támogatója a Columbus Jazz Club és a Columbus Pub gazdája, a Várnagyi Kft. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgetőtársa
Vési János.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak. Gyorsan elmondom, hogy milyen témákat ajánlok én önöknek. Ismét neki fut a parlament a legfelsőbb bíróság elnöke megválasztásának. Az MSZP és a Fidesz is azt állítja, hogy megszavazzák majd a jelöltet, de hát így volt ez legutóbb is, amikor nem sikerült megválasztani Baka Andrást. Egyébként a pártok az MSZP javaslatát megint elutasították, hogy nyilvánosan, vagy zárt ülésen, de nyilvánosan szavazzanak.